Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Hogyan értékeli a gazdaságvédelmi akcióterv eddigi eredményeit? Melyek a legsikeresebb részei, amelyeket akár tovább is visznek, és hol látja szükségét további finomhangolásnak?
Nézzük összehasonlításban, nemzetközi összehasonlításban, hiszen az mond nekünk bármit is az eredményeinkről. Mi azt mondjuk, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv első és második fázisa eredményes, mert ha megnézzük, a legnagyobb veszélyben a munkahelyek voltak a koronavírus válság kitörésekor. Számos ágazatnak, számos vállalkozásnak le kellett állítani a tevékenységét a korlátozó intézkedések miatt. Ennek ellenére sikerült megőrizni Magyarországon a munkahelyeknek a döntő többségét, ami azt jelenti, hogy 2020 júliusában már többen dolgoztak Magyarországon, mint 2020 januárjában. Ha nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor a válság mélypontján, a foglalkoztatás mélypontján Magyarországnak volt a negyedik legalacsonyabb munkanélküliségi rátája. Tehát a negyedik legjobb munkanélküliségi rátával rendelkeztünk az Európai Unióban 2020 májusában. És hogyha pedig a tavalyi évhez hasonlítjuk a mostani foglalkoztatási adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy 50 ezerrel még kevesebben dolgoznak, közel 50 ezerrel kevesebben dolgoznak 2020 júliusában. Erre van összehasonlító adatunk, már szinte tényadatunk, még becslés, de közel a tényhez. 50 ezerre kevesebben dolgoznak, mint 2019 júliusában, de 730 ezerrel többen, mint 10 éve júliusban. Tehát azt mondhatjuk, hogy az elsődleges célunk, hogy amennyi munkahelyet meg tudunk őrizni, annyit megőrizzünk, az teljesült. A megszűnő munkahelyek helyére, vagy a vírus által tönkretett munkahelyek helyére pedig újakat hozzunk létre. Erről szól a gazdaságvédelmi akciótervnek a még folyamatban lévő második fázisa, és a tervezés alatt álló harmadik fázis. És a kérdésének a második fel az erre vonatkozott, hogy mi az a program, amit tovább szeretnénk folytatni. Ezek azok a munkahelyek megerősítését és új munkahelyek teremtését szolgáló beruházás ösztönzési programok, amelyekre tízszer annyit költöttünk már eddig is, mint a munkahelyek megőrzésére. Ami elegendő volt, hiszen a negyedik legjobb a munkanélküliségi rátánk az Európai Unióban. Tehát erre tízszer annyit költöttünk, mert azt gondoljuk, hogy nekünk nem csak a vírus közvetlen hatásaira kell reagálnunk, hanem középtávon előre kell tekintenünk, látnunk kell a gazdaságstratégiai lehetőségeket is, amelyeket a koronavírus válság globálisan számunkra elénk tár, hiszen ha megkérdezett a Foreign Policy magazin 12 nemzetközi gondolkodót, elsősorban ők nemzetközi politika tudósok, 8 fontosnak tartotta azt megjegyezni, hogy az ellátási ráncok a világban rövidülni fognak, és közelebb költözik a termelés a nagy felvevő piacokhoz, nekünk pedig erre készülnünk kell.
Várható még a munkanélküliségben, illetve a foglalkoztatásban jelentősebb kilengés?
A reményeink szerint nem lesz már jelentősebb kilengés. Azt látjuk, hogy a koronavírus egészségügyi hatásainak kezelését illetően a második fázisba lépett a világ. Az első fázis volt a nehezebb, hiszen világszerte nem álltak rendelkezésre megfelelő kapacitások, eszközök a védekezéshez, nem volt senkinek ebben gyakorlata. Mi azért a többiekhez képest nagyon is eredményesen védekeztünk. Készült egy nemzetközi tanulmány, 130 paramétert vizsgáltak meg a Föld 200 országában, és ez alapján Magyarország a 18. legsikeresebben védekező ország, Kelet-Közép-Európában a legsikeresebben védekező ország. A második fázisban már rendelkezésre állnak az eszközök, megvannak a megfelelő kapacitások, és megvan a megfelelő tudásunk ahhoz, hogy adott esetben, ha valahol fölüti a koronavírus a fejét, akkor be tudjuk azonosítani, lokalizálni tudjuk, hálózatkutatást tudunk végezni, és lehetőség szerint kordában tudjuk tartani. Ez azt is jelenti, hogy reményeink szerint a világban nem kell olyan leállással számolni, vagy egyáltalán nem kell leállással számolni, mint március-áprilisban kellett. Ez azt is jelenti, hogy a tevékenységeket nem kell leállítani, a gazdasági tevékenységet nem kell majd leállítani.
Milyen visszajelzések, javaslatok érkeznek a gazdaságvédelmi akciótervhez? Lehetett olvasni például a munkahelyvédelmi támogatások meghosszabbításának ötletét?
Augusztus végére készülünk egy olyan tervvel, egy olyan harmadik fázissal a gazdaságvédelmi akciótervben, amit egyébként már előzetesen egyeztettünk a kamarával, a vállalkozó érdekképviseletekkel. Augusztus végén újra megtárgyaljuk ezeknek a részleteit, azért augusztus végén, mert akkor azért már többet fogunk látni. Úgy tűnik, hogy a július és az augusztus nagyon jól alakul foglalkoztatás szempontjából, és a azon tevékenységek visszapattanását illetően is, amelyeknek a forgalma tevékenység az lehet márciusban és áprilisban. Úgyhogy sokkal okosabbak leszünk augusztus végén és szeptember folyamán, amikor elindul majd újra az iskola, és akkor jobban fogjuk tudni azt, hogy szükség lesz rá. Az eszközeink megvannak hozzá, hogy amennyiben szükséges, akkor folytassuk a munkahelyvédelmi bértámogatást. Jelenleg azonban ezen nem számolunk, úgy látjuk, hogy erre nincsen szükség, a vállalkozások sem kérik.
A harmadik szakasznak mik lehetnek a főbb irányai, illetve már most így augusztus második felében milyen tervek vannak?
Az első fontos irány az, hogy az új munkahelyek létrehozását és a munkahelyek megőrzését szolgáló beruházásokat ösztönözzük. Azokat a kapacitásbővítő beruházásokat, amelyek abból a globális gazdasági jelenségből indulnak ki, hogy az ellátási láncok rövidülnek a világban, és keresik azokat a helyeket, ahol szívesen látják őket. Tehát a tőke keresi azokat a helyeket, ahol szívesen látják. Márpedig mi Magyarországon szívesen látjuk azt a külföldi működő tőkét, amely exportpiacokat hoz, amely tudást hoz Magyarországra, és támogatjuk a hazai tőkének a terjeszkedését is, kapacitás bővítési szándékait, valamint a tevékenységének zöldebbé és high-techebbé válását. Tehát ez az első és fontos pillére a gazdaságvédelmi akciótervnek. A második, hogy megerősítsük azokat az ágazatokat, amelyeknek jelentős a hazai felvevő piaca. Mi 2010 óta patrióta gazdaságpolitikát folytatunk Magyarországon, ami azt jelenti, hogy amit versenyképesen le tudunk gyártani Magyarországon, abból, amit Magyarországon fogyasztunk el, azt lehetőség szerint gyártsuk is Magyarországon. A koronavírus csak felgyorsított ezt a folyamatot, és segített nekünk érvelni Brüsszellel szemben, hogy erre igenis van szükség. Ezért a beruházás ösztönzési programjainkon belül külön forrásokat dedikálunk az egészségiparnak, 85 milliárdot, a kreatív iparnak és a dizájniparnak, ide tartozik egyébként a textilipar is, 10 milliárd forintot, a zöld iparnak, a zöld gazdaságnak 17,3 milliárd forintot csak ebben az évben, és az élelmiszeriparnak, az élelmiszeripari program nagyon fontos lesz a gazdaságvédelmi akcióterv harmadik fázisában. És ezen kívül a harmadik fázisnak része még a beruházás ösztönzésen, a patrióta gazdaságfejlesztésen túl az is, hogy azokat a vállalkozásokat, amelyek bizonyíthatóan a koronavírus válság miatt kerültek bajba, azokat diszkrecionálisan tudjuk segíteni. Tehát most már kifejezetten célzottan szeretnénk azokat a vállalkozásokat segíteni, amennyiben szükséges, akik életben szeretnének maradni, és akik tényleg azért kerültek bajba, mert a koronavírus válság megszüntette a piacaikat. Ilyenek például a Michelin csillagos éttermeink, amelyeknek a bevétele az többnyire 50-90%-ban attól függ, hogy melyik Michelin csillagos étteremről beszélünk, külföldi vendégektől származik, és ők nagyon fontos, tehát több 10 milliárd forintnyi értéket hoztak létre azáltal, hogy abban a kitüntetésben részesültek, hogy egy ilyen Michelin csillagot el tudtak nyerni, és nagyon fontosak például az országimázs szempontjából.
És elsősorban hitelek vagy támogatások az ön által említett pénzek?
Is. Hitel termékek azok most úgy állnak, hogy több mint 1000 milliárd, egészen pontosan 1014 milliárd forint a kékestető magasságáról tudtam megjegyezni, 1014 milliárd forintnyi hiteltőke és garancia igény van a koronavírus válság kapcsán létrehozott konstrukciókra, kedvezményes hitelekre és garancia támogatásukra, valamint tőketermékekre. Tehát ennyi igényt nyújtottak be a vállalkozások. Az elmúlt 3 hétben egyébként több mint 300 milliárd forinttal emelkedett az igény. Nek nagyon örülünk, mert a vállalkozások hiteligénye az mutatja a vállalkozók jövőbe vetett bizalmát, és ebből a 1014 milliárd forintnyi igényből több mint 550 milliárdot a pénzintézetek már le is szerződtek. Tehát ők is felgyorsították a tevékenységüket, aminek nagyon örülünk. Most vizsgáljuk éppen, hogy a Széchenyi Kártya program keretében kihelyezett hiteleknek a kihelyezését hogyan tudjuk felgyorsítani a vállalkozások érdekében.
Nemrégiben jött ki a KSH a második negyedéves GDP adattal, amely szerint 13,6%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye ebben az időszakban. Erre is reagál a gazdaságvédelmi akcióterv harmadik szakasza?
Erre külön nem kell reagálni. Beres József professzor úr, aki az egyetemen a doktori témavezetőn volt, és mindig az egyetemes igazságot kereste, ezért közgazdászként hozott néha szép irodalmi idézeteket is magával. Ő hivatkozott Pilinszky Jánosra, és elnézést kérek, ha nem idézem pontosan, hogy nem az a fontos, hogy a madár hányat csap a szárnyával, hanem hogy íveljen. És nekünk az a fontos, hogy ahogyan az előző 7 évben, 2013 és 2019 között 2%-ponttal meghaladtuk az Európai Unió növekedését, úgy az előttünk álló 7 évben is legalább 2%-ponttal meghaladjuk az Európai Unió átlagát. Ha megnézzük az első 2,5 évet, akkor ez teljesül. Ha megnézzük a második negyedévet, akkor csak 1,2%-kal jobb a magyar gazdaság teljesítménye, mint az Európai Unió átlaga. De ez azért is van, mert komoly exportkapacitásaink vannak. A magyar export a GDP-nek több mint 80%-a, közel 90%-a. Ha leállítják a világot, és leállítják a globális kereskedelmet, akkor nyilván az bennünket negatívan érint. Viszont nézzük majd meg jövő tavasszal, meg 2022 tavaszán, hogy hol tartunk. Tehát külön egy negyedéves adatra nem kell gazdaságvédelmi akciótervet, meg gazdaságstratégiát alkotni, mert csak azért sem, mert ha megnézzük, hogy a piacok hogyan reagáltak erre, sehogy. Tehát a forint az erősödött az elmúlt 3 hétben, és 244 forint közelében van az euró árfolyam. Semmit nem mozdult el azért, mert kijött a negyedéves adat.
Várhatóan hamarosan már ősszel döntenek a távmunka új szabályairól. Mennyire lesznek jelentősek a változások, és milyen gazdasági hatásai lehetnek ennek? Mire számítanak?
Ugye itt két dologról van szó, ami állandóan keveredik, ez a távmunka és a home office. Mi azt szeretnénk, hogyha a munkaadók és a munkavállalók tudnának megegyezni erről a kérdésről, és ehhez kívánjuk megteremteni a kereteket. Szerintem ez a legfontosabb üzenet, amit ezzel kapcsolatban el tudok mondani. Én azt gondolom, hogy előnyire válik a gazdaságnak, hogyha egyszerűsítünk az otthoni munkavégzés szabályain, de mégis piacgazdaságban élve, a munkavállalót és a munkaadót nagyjából egyforma alkupozícióban hozzuk ebben a kérdésben.
Csak azért kérdezem, mert úgy tűnik, hogy azért működött tavasszal is a koronavírus járvány idején a home office, az otthoni munkavégzés. Mi az, amiben finom hangolni kell, amiben konkrétabb szabályokat vagy új szabályokat kell hozni, vagy mondjuk így, ami nem működött tökéletesen?
Nagyon sok olyan tevékenység a távmunka keretébe tartozott, ami tartozhatott volna a home office keretébe is. Nyilván, hogyha valaki esztergálni szeretne otthon, azt nem egyszerű megoldani, hazavinni az esztergagépet, de ha már így alakul, hogy valaki hazaviszi, akkor ott kell biztosítani munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat. De mondjuk, ha valaki irodai munkát végez otthon, akkor lehet, hogy arra jobb, ha nem a távmunka szabályai, hanem a home office szabályai vonatkoznak. Ugye a tavaszi időszakban lehetőség volt arra, a veszélyhelyzeti időszakban, hogy elrendeljék a munkaadók a home office-t. Mi azért azt szeretnénk, hogyha erről meg tudnának állapodni a munkaadók és a munkavállalók. Egyszerű lenne a home office, de azért ez mégiscsak a piacon, a munkaerőpiacon dőlne el, és a munkaadók és a munkavállalók alkudnának meg arról, hogy otthon kívánnak-e dolgozni, otthon kívánnak-e dolgoztatni.
És a minap jelentették be, hogy jövő áprilistól a szakképzésben és a felnőtt képzésben is igényelhető lesz a diákhitel. A várakozások szerint milyen területeken segíthet ez? Hol növelheti meg az érdeklődést a képzések iránt, illetve hol csökkentheti a szakemberhiányt?
Ez nagyon fontos. Ez az egyik legfontosabb strukturális változás gazdaságstratégiai szempontból. A szakképzési rendszer átalakítása, ugye tavaly ősszel hirdettük meg a szakképzés 4.0-át, valamint a felnőtt képzési rendszer átalakítása, és ezen belül pedig a szak- és felnőtt képzési diákhitel megjelenése, az ennek egy fontos pillér ennek a stratégiai strukturális átalakításnak. Szimbolikusan mit jelent ez? Szimbolikusan azt jelenti, hogy ugyanazokkal a feltételekkel lehet diákhitelt felvenni szakképzésben és felnőtt képzésben, mint felső oktatásban. Hát elismerjük ugyanúgy a szakképzést és a felnőtt képzést, mint a felső oktatást. A képzésre 0%-os kamatozással, egzisztenciára, vagyis megélhetésre pedig 1,99%-os, vagy egyszerűsítsünk 2%-os kamatozással. Azért nagyon fontos, mert a 21. században nagyon gyorsan változnak a munkaerőpiaci képességekre vonatkozó igények. És nekünk lehetőséget kell biztosítanunk arra a munkavállalóknak és a potenciális munkavállalóknak, hogy ők ezekhez az igényekhez alkalmazkodni tudjanak, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni tudjanak. Ezért egyszerűsödik a felnőtt képzésnek a regisztrációs engedélyezési rendszere, valamint a bejelentési rendszere is, és mérhetővé válnak a felnőtt képzések. És hogy mely területeken lehet igénybe venni majd, nyilván minden területen, és hogy mely területeken fog majd hasznára válni a munkaerőpiacnak, mi azt gondoljuk, hogy kifejezetten azokon a területeken, amelyeket úgymond hiány szakmának nevezünk, és amelyek nagy hozzáadott értéket képesek termelni, és ezért magas béreket képesek fizetni. Ilyenek az informatikai, programozói képzések, amely képzések viszonylag költségesek a többi képzéssel összehasonlítva, de ha valaki elvégzi ezt, akkor átlagban 40-60%-kal nő azonnal a bére, a fizetése, és aki pedig tehetséges, annak akár meg is duplázódhat egy-két éven belül.
Szakképzésről is szó van, de ez nem jelenti azt, hogy 18 évnél fiatalabbak is felvehetnek hitelt.
Nem vehetnek fel 18 évnél fiatalabbak hitelt.
Hány éves korig lehet majd ebbe a rendszerbe csatlakozni, illetve ha valakinek van már diákhitele korábbról, akár egy egyetemről, ő is egy ilyen újabb diákhitelt felvehet?
Vehet föl, igen. Van egy plafonja a teljes hitelösszegnek, és azt hiszem, hogy talán 55 éves korig lehet igénybe venni a diákhitelt, de most ezzel a kérdéssel megfogott.
Mivel hogyan készülnek a járvány esetleges második hullámára? A gazdaságvédelmi akcióterv harmadik szakasza egyfajta előkészület, vagy egy esetleges reagálás arra, hogy ha lesz második hullám?
Mind a kettő, tehát hogyha megnézzük, amit eddig elmondtam önnek, abból az következik, hogy mi stratégiailag és közép-hosszú távon gondolkodunk. Tehát nagyon fontos az a vállalkozások szempontjából, hogy ők egy 20 éves gazdaság stratégiai ívet látnak 2010-től kezdődően, amikor megalakult az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018-ban, akkor 2030-ig hirdettünk egy gazdaság stratégiát. És mi most persze van egy gazdaságstratégiánk, de mindig kontextusba helyezzük a céljainkat. És most van egy olyan kontextus, hogy rövidülnek az ellátási láncok a világban, és aki erre az ellátási lánc rövidülésre gyorsan tud reagálni, és nem égette el a pénzét más beavatkozásokra, az képes jelentős termelőkapacitásokat kiépíteni és bevonzani. Tehát ez az, ami nem a koronavírusra reakció, hanem a koronavírus által teremtett lehetőségre reakció. Az pedig, hogy mit hoz az ősz, arra is megvannak a magunk eszközei, amelyek bizonyítottak a koronavírus első fázisában, a koronavírus terjedésének első fázisában, amelyeket életbe tudunk léptetni nagyon gyorsan, hogyha a szükségét látjuk.
Milyen lehetőségeket rejt az ön által már többször említett termelési láncok rövidülése Magyarország számára?
Például egy finn műanyagipari vállalkozás a külgazdaság és külügyminisztérium által gesztorált versenyképesség növelő támogatási program keretében már májusban arról döntött, hogy hazatelepíti Kelet-Ázsiából a termelését, és innen fogja kiszolgálni az európai piacait. Például most járom az országot, a megyei kereskedelmi kamarák összeszervezik a vállalkozókat, arról egyeztetünk, hogy hogyan szervezzük, hogyan tervezzük a következő 7 éves Európai Uniós fejlesztési periódust, mit vigyünk magunkból a 2014-2020-as időszakból, mind változtassunk, nekünk is van elképzelésünk, a vállalkozásoknak is van elképzelésük, megkérdezzük őket, és az egyik ilyen egyeztetésen, megyei egyeztetésen mondta azt az egyik vállalkozó, hogy megkérdezte most a megrendelője, hogy mennyit tudna gyártani, mert ő bármennyit tudna venni. Ő is, a vevője úgy gondolta, hogy ő inkább Európából, Kelet-Közép-Európából vásárol, mint sem Kelet-Ázsiából. Ezek után fölértékelődik a biztonság, az ellátás biztonság, a pár centtel több profittal szemben.
És ugye egyrészt a sok területen a hazai gyártás erősödhet fel, illetve a készletezés is változhat. Ebben milyen lehetőségek vannak?
Magyarország logisztikai szempontból nagyon fontos. Több stratégiai közút, vízi közlekedési útvonal és vasút keresztezi, európai stratégiai közlekedési útvonal és logisztikai útvonal keresztezi Magyarországot. Ez akkor vált a legszembeötlőbbé, amikor a koronavírus válság kitörése után és a korlátozó intézkedések bevezetése után Palkovics László miniszter urat 5 ország közlekedési minisztere hívta föl, hogy akkor most mit évők legyenek, hiszen ott vannak a fuvarosaik a határon, és hogyan lehetne megkönnyíteni az ő mozgásukat. Ezért is kellett külön közlekedési folyosót, logisztikai folyosót létrehozni Magyarországon. Ez óriási esélyekkel kecsegtett bennünket, ezért is jelentettük be a Záhony port fejlesztését. Közel 3 milliárd forinttal kezdődik indul ez a fejlesztés, amely abban segít bennünket, hogy a Kínát Európával összekötő stratégiai útvonalnak legyen egy leágazása. Most minden Lengyelországon keresztül érkezik, vagy szinte minden Lengyelországon keresztül érkezik a vasúti forgalom keretében Európába, de ez jöhetne Záhonyon keresztül, tehát a dél-európai forgalmat, azt ki tudnánk szolgálni Záhonyon keresztül. Ebbe a koncepcióba kapcsolódik be a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a fejlesztése is. Közel 4-6 héttel lehet rövidíteni a konténereknek a forgási idejét azáltal, hogyha a Záhonyi fejlesztés és a Budapest-Belgrád fejlesztés megvalósul.
Augusztus végén jelenik meg a vállalati fehér könyv, ami a magyar vállalkozások felkészítését segíti a koronavírus válság második szakaszára. Mi lesz ebben a könyvben?
Megint csak engedje meg, hogy gazdaságstratégiai kontextusból indítsam. A spanyol nátha idején megvizsgálták azokat az Egyesült Államok beli városokat, amelyek hosszabb ideig tartottak fent korlátozó intézkedést. Ezt lefordíthatnánk úgy is, hogy akiknek sikeres volt a védekezése, vagy sikeresebb volt a védekezése, és azt tapasztalták, hogy a spanyol nátha által is érintett 5 éves periódusban ezekben a városokban 3-szor akkora volt az ipari foglalkoztatásnak a bővülése, mint azokban a városokban, ahol nem volt sikeres a védekezés. Vagyis, hogyha valahol sikeres a védekezés, márpedig ha a világban 200 ország közül a 18-ak vagyunk, és Kelet-Közép-Európában, Közép-Kelet-Európában a legjobbak vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy elsőre mondtam jól, Kelet-Közép-Európában, akkor azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb célunkat elértük, ugyanis a sikeres egészségügyi védekezés az gazdaságstratégiai szempontból nagyon fontos. Ezért hozunk létre vállalati fehérkönyvet a magyar vállalkozások számára, hogy ők a lehető legtöbbet, minden tőlük telhetőt meg tudjanak tenni annak érdekében, hogy olyan rendszereket, olyan protokollokat tervezzenek és léptessenek érvénybe, életbe, amelyek azt szolgálják, hogy a megbetegedéseknek a valószínűségét azt minimálisra csökkentsék. Mondok egy hirtelen egy példát is. Az Egyesült Államokban volt két fodrászat, ahol betartották a szabályokat, a kapacitást azt a korábbi 25%-ára vették vissza, betartották folyamatosan az 1,8 méterben határozták meg a távolságtartást. Kiderült, hogy mind a két fodrász, aki ott hajvágási szolgáltatást biztosított, koronavírusos volt, használta a maszkját, és senki nem fertőződött meg. Több mint 130 vendégük volt, és senki nem fertőződött meg. Tehát, hogyha betartjuk azokat az utasításokat, azokat az ajánlásokat, ebben az esetben egyelőre ajánlásokról beszélünk, akkor minimálisra csökkenthetjük a koronavírus terjedését a munkahelyeken. Ez pedig ad egy tartást, egy biztonságot a magyar gazdaságnak.
És miben kell, hogy látják segíteni a gazdasági szereplőknek, a vállalatoknak, cégeknek? Mi az, amiről a legkevesebb információjuk van? Mert nagyon sokszor elmondták ugye a távolságtartást, a maszkviselés fontosságát. Mi az, amiben mégis többet lehet adni?
Én azt gondolom, hogy ezeket valóban nagyon sokszor elmondtuk, és több helyen fent vannak, de pontosan is a struktúra hiányzik ezekből a tájékoztatásokból, pontosabban a vállalkozások számára elérhető forma, a vállalkozások számára szabott forma. Egy nagy vállalat már kialakította a protokolljait a koronavírus ellen, de például egy mikro, kicsi vállalat kevésbé gondolkodott el ezeken, és nem is tudta, hogy hova nyúljon, vagy nincs is ideje ezzel foglalkozni. Egy nagyvállalatnak külön részlege van arra, hogy az emberi erőforrás, csúnya szóval emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozzon, és ott van arra kapacitás, hogy ezeket a protokollokat kitalálják, és életbe léptessék, és ellenőrizzék. Mi szeretnénk segíteni az összes gazdasági szereplőnek, ezért lesz egy olyan kérdőív, vagy ellenőrző lista, amiben megadjuk, hogyha valaki tervet készít, akkor mire kell ügyelnie, hogyha adott esetben ezt életbe szeretné léptetni, akkor mire kell figyelnie, és a működtetés során mik azok az ellenőrzési eljárások, amelyeket be kell építeni a működésébe annak érdekében, hogy a koronavírus terjedésének a valószínűségét azt minimálisan csökkentse.
Mondta, hogy jelenleg ezek ajánlások lesznek.
Jelenleg ezek ajánlások lesznek.
De elképzelhető, hogy lesz olyan stádiuma a koronavírus járványnak, amikor ezek már az ajánláson túl kötelezettségeket is hoznak, jelentenek?
Értettem a kérdését. Én azt gondolom, hogy a vállalkozók is, vagy ha absztraktabban akarunk fogalmazni, a vállalkozások, a piac elég bölcs ahhoz, hogy tudja, hogy a túléléséhez, a fennmaradásához, a prosperálásához szükséges ezeket a korlátozó intézkedéseket, szükséges ezeket a védekezéshez szükséges intézkedéseket betartaniuk. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezt majd kötelezővé kell tenni. Azért lesz egy vállalati fehér könyv, hogy a vállalkozások tudják, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy a tevékenységük az tartósan, hosszú távon fenntartható legyen.
Hol lesz ez majd elérhető?
Ez elérhető lesz a Valin, a vállalkozó információs portálon. A koronavírus válság alatt hoztuk létre Valit, hogyha valakinek vállalkozóként kérdései voltak a koronavírushoz kapcsolódó intézkedésekkel kapcsolatban, milyen lehetőségek vannak, milyen hitel és garancia termékek vannak. De nagyon sok kérdés érkezik, én most is, amikor járom az országot, hogy tehát olyan sok hitel és garancia lehetőség, majd nem is tudják, hogy melyiket válasszák. Fölmennek a Valira, vali.ifka.hu-ra, bejelölik, hogy ők mekkora vállalkozók, milyen jellegű hitelt szeretnének, folyószámla hitelt, munkahelyvédelmi, munkahely megtartó hitelt, vagy beruházás hitelt, ezeket bejelölik, körülbelül 36 másodperc ezeket be lehet jelölni, és megkapják azt az 1-2-3 hitelkonstrukciót, ami az ő rendelkezésükre áll, és azt is megírjuk nekik ott egy honlapon, egy oldalon, hogy hova fordulhatnak hitelért. Tehát a Valin fönt lesz a vállalati fehér könyv, de arra kérjük a Magyar Kereskedelmi Iparkamarát is, sőt, kérnünk sem kell, és a VOST, az MGYOST, az MCSEM-et, a DUIHK-t, a Német Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy terjessze a vállalkozásai körében.
A beruházásokra, az ország tőkevonzó képességére milyen hatással volt, illetve van most is a járvány okozta világgazdasági helyzet? Mondjuk tavalyhoz képest érzékelhető a változás?
Sokkal okosabbak leszünk jövő tavasszal, amikor majd látni fogjuk a pontos számokat. Mi minden esetre arra törekszünk, és egyébként nem reprezentatív mintaként ezt is kapjuk vissza a vállalkozásoktól. Bármilyen vállalkozói csúcs találkozón vettem részt, bárki szervezte, kamara, országos szövetség, klub. Azt kaptam, hogy a vállalkozók azt az egy-másfél-két hónapot, attól függően, hogy milyen ágazatról beszélünk, azt a kiesést, azt arra fordították, hogy azon gondolkodtak, hogy hogyan tudnak beruházni, hogyan tudnak hatékonyabbá válni, hogyan tudják a digitális eszközöket bevezetni, hogyan tudják adott esetben a gazdaságukat, a gazdálkodásukat zöldebbé tenni, fenntarthatóbbá tenni. És ezt a tevékenységet is ösztönöztük mi gazdaságstratégiai oldalról, amikor meghirdettük a magyar high-tech és zöld beruházás ösztönző programot, amelynek keretében 100 milliárd forint támogatást adunk azoknak a vállalkozásoknak, akik megtartják az áprilisi munkavállalói létszámuk 90%-át, és valamilyen high-tech vagy zöld technológiaváltó kapacitás bővítő beruházásra szánják el magukat.
A magyar exportpiacok mennyire álltak lábra az elmúlt hónapokban? Mennyire érezhető még az első hullám hatása?
Azt látjuk, hogy a német és az euró övezeti beszerzési menedzser index az 50 pont fölé emelkedett, ami jövőbe vetett bizalmat tükröz. Nem szabad ebből túlságosan messze menő következtetéseket levonni, de azt mindenképpen igen, hogy bizakodnak ezen országoknak a vállalkozói a jövőt illetően. Márpedig ezek a mi legfontosabb exportpiacaink. A német elemzések azt mutatják, hogy az exportpiacaik, ha nem is teljesen, de jelentős mértékben helyreálltak, ha pedig nem reprezentatív módon a legnagyobb mértékben visszaeső járműipart nézzük, és a járműiparnak a júliusát, augusztusát, szeptemberét, akkor itt nagy meglepetésre számíthatunk a nem reprezentatív visszajelzések alapján, mert ezek a szereplők általában leszoktak állni augusztusban 3 hétre, nagyon sokan leállnak 3 hétre, most pedig azt tapasztaljuk, hogy nem állnak le. A Mercedes-Benz kiadott egy közleményt arról, Mercedes-Benz Hungary kiadott egy közleményt arról júliusban, hogy 1 hétre el fognak állni augusztusban, de nem a koronavírus válság miatt, hanem azért, mert átállnak egy új szériára, és ehhez szükséges leállítani a gyártást 1 hétre. De mindenkitől azt hallottuk, hogy végig fogják dolgozni az augusztust, és ez jelentős mértékben azt jelentheti, hogy a harmadik negyedéves ipari termelésünk az bizony húzni fogja a gazdaságot.
Akkor az autógyárak termelésére, illetve terveire, köztük mondjuk a BMW beruházásra nem feltétlenül látszik a koronavírus járvány hatása, vagy mondjuk így nem látjuk most nyáron azt, amit az év elején?
Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz, és hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon egy autógyár mondjuk Nyugat-Európához képest milyen termelékenységgel dolgozik, akkor azt látjuk, hogy a német szervezettség és a magyar találékonyság, a magyar kreativitás révén, most nem akarok autógyárat mondani, de az egyik autógyárunk egy autót fele annyi energiából állít elő Magyarországon, mint Németországban, és lényegesen kisebb munkaerő költséggel állít elő. Tehát, hogyha ez így van az egyik autógyárnál, akkor nagy valószínűség szerint a többi autógyárnál is nagyon hasonlóan van. Tehát, hogyha a BMW szeretne versenyképes lenni a jövőben, akkor joggal vagy okkal feltételezhetjük azt, hogy a versenyképességének egy nagyon fontos eleme az, hogy hol szervezi meg a gyártását.
Hogyan érinti a hazai autógyárakat az, hogy világszinten csökkent az új autók iránti kereslet?
A kérdésére lényegében az előző válaszsal azt gondolom, hogy válaszoltam. Tehát mi azon dolgozunk, hogyha csökken is a világban mondjuk jövőre, az előttünk álló időszakban az éves kereslet 15-20%-kal, akkor az ne azt jelentse, hogy itt csökken a kereslet, hanem ezeknek a gyáraknak vagy ezeknek a gyártóknak egészen pontosan konszolidálniuk kell a termelésüket, és ebben az esetben, hogyha konszolidálják, valahol megszüntetnek tevékenységet, az ne itt legyen, hanem máshol legyen, ahol kevésbé versenyképes, és hozzák ide azt, amit ott adott esetben felszámolnak a versenyképességük érdekében, vagy a kereslet kiesés miatt. Úgyhogy ez a gazdaságstratégiai válaszom, és ez a gazdaságstratégiai válasza a kormánynak arra, hogyha a járműipar átalakul.
Jelentős forrásokat jelenthet és növelheti Magyarország versenyképességét az ország számára az Európai Uniós gazdaságélénkítő hitel. A miniszterelnök Orbán Viktor azt mondta, hogy az ön minisztériumát, az ITM-et bízta meg a felhasználási tervek kidolgozásával. Milyen prioritások, kiemelt területek, célok vannak?
Miniszterelnök úr meg is jelölte ezeket a prioritásokat a reggeli rádió interjújában, és ha nem fogok szabatosan pontosan idézni, akkor elnézést kérek, de az egyik terület a vízügy, a vízgazdálkodás területe volt. Tehát az biztos, hogy változik a világ, és azon belül Európa, és azon belül Magyarország vízellátása, csapadék viszonyai változnak. Tehát klímaváltozás, ami ott a világ azóta van, és erre valahogyan készülnünk kell, és föl kell készítenünk a magyar gazdasági szereplőket, és Magyarország egy nagyon fontos, nagyon jelentős vízbázissal rendelkező ország, és ezzel a vízzel nekünk jól kell gazdálkodni. És ezt a jó gazdálkodást tudjuk most megalapozni, mert ez a célunk és az Európai Unió zöld és digitális átállási célja az összhangban van. A másik a hulladék gazdálkodásunk újra szervezése annak érdekében, hogy minél több hulladékot azt újra tudjunk hasznosítani. Az az autógyárat nem nevesítenék, egy évvel ezelőtt egy autóból mindent képes volt újrahasznosítani, minden legyártott autójából egy tábla csokinyi újra hasznosíthatatlan hulladéka maradt, mára annyi sem. Hát ők megoldották, és ezt szeretnénk a gazdaság minden területén megoldani. A harmadik, az energetikai rendszerünk, a villamosenergia hálózatunknak a fejlesztése. De a megújuló erőforrások megjelenésével a paksi kapacitások megjelenésével, amelyek a korábbi paksi kapacitásokat váltják ki. Ezekkel olyan energia keletkezik a rendszerben, amely attól függően, hogy milyenek a természeti viszonyok, jellemző ez a megújuló energiára, attól függően jelentős terhelést tudnak a villamosenergia hálózatra gyakorolni, és valahogyan el kell tudnunk raktározni, vagy fel kell tudnunk használni azt az energiát, ami a megújuló energiából keletkezik, és ami a paksi atomerőművek által termelt energiából rendelkezésünkre áll. Ehhez pedig a villamosenergia hálózatunkat azt meg kell újítanunk, és az ehhez kapcsolódó energiatárolásra alkalmas kapacitásokat is fel kell építenünk. És a negyedik terület az pedig a képzési és innovációs rendszereink, ökoszisztémáink, infrastruktúránk fölépítése, megerősítése annak érdekében, hogy a képzési rendszereinket, a kutatásfejlesztés és innovációs rendszereinket közelebb vigyük, összekapcsoljuk a piaccal. Ez a magyar gazdaság hozzáadott érték növelő képességének és a magasabb, ergo magasabb béreket fizetni képes munkahelyek létrehozásának a záloga.
Hol tartanak egyébként ebben a munkában, és mennyire részletes javaslatcsomagot állítanak össze?
Eléggé előre haladott állapotban vagyunk ezzel a munkával. Sokkal-sokkal több projektet és reform pillért gyűjtöttünk össze, mint amire a következő nemzedék EU, vagy Next Generation EU keretében lehetőségünk van megvalósítani, mint amit ennek keretében lehetőségünk van megvalósítani. Ami nem baj, a kormánynak kell majd bölcs döntést hozni arról, hogy a miniszterelnök úr által meghatározott prioritások mentén, vagy esetleg más prioritásokat is beemelve, miket valósítunk meg a következő nemzedék EU-s keretből. Az biztos, hogy ezeket a pénzeket gyorsabban kell majd felhasználnunk, mint a 7 éves multi-annual financial framework keretében, tehát a kohéziós források 7 éves hosszú távú költségvetés keretében rendelkezésre álló források esetében kell. Tehát itt ezeket gyorsabban kell végrehajtanunk. Itt a projektek előkészítettsége az nagyon fontos szempont lesz majd akkor, amikor döntenünk kell arról, hogy mivel megyünk Brüsszelbe, és milyen következő nemzedékre vonatkozó gazdaságstratégiai és országépítési elképzeléseket tárunk Brüsszel elé.
És megvan már a menetrend, hogy a kormánynak nagyjából mikor kell döntenie, és mikor kell ezeket a terveket bemutatni Brüsszelben?
Azt kell mondanom, hogy most előrébb tartunk, mint Brüsszel. Tehát Brüsszelből nincsen menetrend. Brüsszelből nem kaptunk még menetrendet, de arra készülünk, hogyha a Brüsszel azt mondaná, hogy neki holnap után kell valami, vagy jövő szerdára kell valami, jövő szerdára le kell tennünk a terveket, nem valamit, hanem le kell tennünk a terveket, akkor jövő szerdán le tudjuk tenni a terveket.
Jelenleg mi Magyarország legfőbb versenyelőnye Európában, illetve a V4 országok között, és hogyan változhat ez az uniós gazdaságélénkítő hitel hatására? Hogy számolnak?
Én azt gondolom, hogy az a politikai és gazdaságpolitikai stabilitás és kiszámíthatóság, ami 10 éve jellemzi Magyarországot, az egy nagyon fontos versenyelőny. Főleg amikor ázsiai befektetőkkel beszélek, eljönnek hozzánk egyeztetni, de ugyanez igaz az európaiakra és az amerikaiakra is. És azt mondják, hogy van itt egy stabil, kiszámítható környezet. Lehet, hogy az elején nem értettük, és unortodoxnak bélyegeztük a magyar gazdaságpolitikát 2010 után, ezt megkaptuk, és inkább hideget kaptunk, mint meleget, mint elismerő szavakat. És meg kint jártam a könyvem angol verziójának megjelenése kapcsán az Egyesült Államokban, és azt mondta a kongresszusban nekem az IMF-nek a képviselője, hogy hát nem mondjam már, hogy az IMF unortodoxnak hívta a gazdaságpolitikánkat, mert tényleg úgy volt, de most már ezt ajánlja mindenkinek, mert választ tudtunk adni a globális kihívásokra. És ennek része az is, hogy mi a termelő nemzetközi piacokra termelő és szolgáltató tevékenységet, azt nagyon megbecsüljük. Akkor is, hogyha magyar tulajdonos áll elő ilyen beruházási elképzelésre, és akkor is, hogyha külföldi tulajdonos, ha megbizonyosodunk arról, hogy az a külföldi tulajdonos az hosszú távon tervez velünk, és otthonának kívánja tekinteni Magyarországot. Szerintem ez a legfontosabb gazdaságstratégiai vagy versenyképességi előnyük. És még van egy nagyon fontos, ugye a beszélgetésünk első felében beszéltünk a szak- és felnőttképzési diákhitelről, és azt mondtam, hogy a szakképzés és a felnőttképzési rendszerünk átalakítása az egyik legfontosabb gazdaságstratégiai strukturális átalakítás az elmúlt időszakból. Azért van ez így, mert a 21. században tényleg nagyon gyorsan változik a munkavállalók képességére vonatkozó igény. És mi Magyarországon fölépítettünk egy olyan diplomás pályakövetési rendszert, 7 éves fejlesztés volt ez, aminek csodájára járnak az Egyesült Államokból is, meg Szingapúrból is idejönnek megnézni, hogy ezt hogyan csináltuk. Mit csináltunk? Van egy egységes felsőoktatási információs rendszerünk, ez a Neptun, és ezt összekötöttük a közhiteles adatbázisokkal, így a NAV adatbázissal is, és meg tudjuk mondani azt, hogy egy adott egyetemen végző, adott szakon, adott képzésben végző hallgató milyen gyorsan helyezkedik el, a szakmájának megfelelően helyezkedik el, és mennyit keres. És mennyit keres 3 év múlva. És nem kérdőíves alapon, hanem adat alapon, amiről ma szól a világ. És ezt a rendszert fejlesztjük tovább a szak- és felnőtt képzés irányába. Tehát 2-3 év múlva meg fogjuk tudni mondani azt a szakképzésről is, meg a felnőtt képzési programokról is, ahol egy nagy piacot képzelünk el, hogy sokan fognak belépni a felnőtt képzési piacra, meg fogjuk tudni mondani a felnőtt képzésekről, hogyha valaki azt a képzést elvégzi, akkor a referencia csoporthoz képest hogyan változott a munka, erő, piaci stabilitása, a munkahelyének a stabilitása hogyan változott, és a bére hogyan változott. Ez egy nagyon komoly, nagyon fontos versenyképességi előny, azt gondolom.
És a járvány hatására hogyan változott Magyarország versenyelőnye, illetve milyen lehetőségeket nyitott vagy zárt be ez a rendkívüli helyzet? Meg lehet-e ezt már mondani?
Folyamatosan monitorozzuk azt, hogy mások milyen intézkedéseket hoznak. Mi azt látjuk, hogy beruházás élénkítésre arányaiban talán nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy mi költjük a legtöbbet, de hogy az egyik legtöbbet, az egészen biztos. Valamikor 2021 tavaszán lesznek szerintem erre vonatkozó komolyabb összehasonlító statisztikáink, adataink, amikor már látjuk mindenkinek a költségvetését, hogyan alakult a költségvetése, hogyan alakult az államadóssága a koronavírus válság kapcsán, mennyit költött kapkodásból, félelemből védekezésre, vagy mennyit költött megtervezetten, stratégiailag megtervezetten a koronavírus válság hatásainak kezelésére és az abból adódó lehetőségek megragadására. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb versenyelőnyünk, amit itt a koronavírus válság kapcsán kivívtunk magunknak.
És hogyha a visegrádi országokkal hasonlítjuk össze, vagy a visegrádi országok között nézzük Magyarországot, akkor mit lehet elsőként mondani?
Ugyanezt. Tehát megnéztük azt, hogy ki mennyit költ beruházás ösztönzésre, és mennyit költött mondjuk a munkahelyek megvédésére, és arányaiban mi beruházás ösztönzésre többet költöttünk, és hogyha megnézzük a munkahely nélküliségi statisztikákat, akkor a csehek állnak egyedül jobban nálunk, ők a válság előtt is jobban álltak nálunk, de Csehország, Hollandia után a harmadik, negyedik helyen vagyunk a munkanélküliségi statisztikákban.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!